Mennyi édesatyánk, add meg nekünk, hogy ne fáradjunk meg a földi úton, és valóban ne álljunk meg, hanem tudjunk előre haladni minden nap, és a te elhívásod szerint tudjuk megfutni azt a pályát, amit te adtál nekünk. Add meg, hogy megharcoljuk a hitnemes harcát, hogy lélek által tudjuk legyőzni az akadályokat, és tudjon fejlődni életünk. Találjuk meg benned most erőnket, békességünket. Adj nekünk élő üzenetet. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Lukács evangéliumából olvasom Istenünk igéjét. A 9. fejezetből, a 28. verstől a 36. versig. Lukács 9. 28-tól 36-ig. E beszédek elhangzása után, mintegy 8 nap múlva, Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. És íme két férfi beszélt vele, Mózes és Illés, akik dicsőségben megjelenve élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Pétert és társait pedig elnyomta az álom. Amikor azonban felébredtek, látták az ő dicsőségét, és azt a két férfit, akik ott álltak vele. És amikor azok távozni akartak tőle, azt mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. De nem tudta, mit beszél. Alig, hogy ezt kimondta, felhő támadt, és beárnyékolta őket. Nagyon megrémültek, amikor a felhőbe kerültek. És hang hallatszott a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reá hallgassatok. Amikor a hang hallatszott, Jézust egyedül találták. Ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. A megdicsőülés hegyének eseményei van ismét előttünk, és bele gondoltam, hogy ezen a hegyen voltak már mások is, és nem láttak csodát. Viszont akkor, amikor Jézus volt ott a tanítványaival, akkor bepillantást nyerthettek azokba a titkokba, amelyek el vannak rejtve a szemünk elől. Jézus jelenlétében megjelenik Mózes és Illés, és olyan dolgokat mond, amelyeket a tanítványok nem is hallhattak, de felébredve az álomból láthatták a két megjelent prófétát, Mózest és Illést, és ennek hatása alatt ők mintegy ott akartak örökre maradni, és azt szerették volna, hogyha 3 sátrat építettek volna, és ez a pillanat egy örökké valóságig tartott volna. Ebben a történetben tehát benne van az ember vágya, és benne van a vágy beteljesülése. És benne van az, hogyha az ember egyszer ezt átéli, akkor minduntalan és minden módon szeretné megtartani ezt a pillanatot. És azt szeretné, hogy soha el nem múljon. E beszédek elhangzása után így kezdődött az imént a felolvasás, de mik is voltak ezek a beszédek? Jézus kérdezte a tanítványait, hogy kinek mondanak engem az emberek. Mert Jézusról is sokfajta vélemény volt. Volt, aki ugye prófétának tartotta, volt, aki azt gondolta, a régiek közül támad föl valaki, mások Keresztelő Jánosnak gondolták, vagy Illésnek. Mindenkinek volt valamilyen véleménye. És erre a kérdésre megszületik Péter válasza, az Isten Krisztusának gondolunk téged. Vagyis az Isten felkentjének gondolunk téged. A megígért messiásnak gondolunk téged, és ez a mondat, amely egyszerűnek tűnik, és ma már mindenki tudja, akkor ez a mondat kijelentés volt Péter szájából, amit nem test és vér jelentett ki. A csoda tehát nem csak akkor kezdődik, amikor látványosan valamilyen mennyei jelenést meglátunk, hanem föl szeretném hívni a figyelmet arra apró és kicsinek tűnő csodára, amikor belülről megértünk valamit az Isten dolgaiból, és ki tudjuk azt mondani. És számunkra az élő valóság. Ilyen mindennapi csodák szükségesek az életünkben, és akik Krisztus tanítványai, azok át is élik ezeket a csodákat. Mert mi is jutunk felismerésekre. Kell, hogy jussunk felismerésekre az életünkre vonatkozóan is, Istennel kapcsolatban is, és újra megfogalmazzuk, hogy kicsoda nekünk Krisztus. És újból feleleteket adunk. Fontosak ezek a feleletek, mert ezekben benne van a léleknek az üzenete. Kicsoda ma számodra Krisztus? Te mit mondanál? Mit jelent számodra a vele való kapcsolat? És ha válaszolni kell, akkor hogyan fogalmaznád ezt meg? Test és vér mondatnál veled, emberi értelem és gondolat, kicsoda a Krisztus? Vagy pedig megszólalna ugyanúgy a lélek nyelve, az Isten kijelentése a te szádból is. Mert amikor azt mondja a Szentírás, hogy sóvárogva várja a világ az Isten fiainak megjelenését, akkor azért mondja a Szentírás, mert az Isten fiai az Isten lelkének az üzenetét hordozzák. És azt tudják kimondani az alkalmas pillanatban és időben. Isten kinyújtott karjai, és Isten gondolatát, cselekvését hordozzák. Ezt hivatott szimbolizálni lényegében a gyülekezet is. Krisztus teste vagytok. Mi vagyunk Krisztus teste. A megdicsőülés hegye, a láthatóvá váló Krisztus és a Krisztus dicsőségének a kisugárzása ma úgy történik, hogy rajtunk keresztül. És amennyiben ez nem látható, annyiban nem tapasztalhatják meg a körülöttünk élő emberek, és nem tapasztalhatják meg az Istent kereső, az Isten lelkének valóságát. Mert erről pusztán nem lehet beszélni csak, hanem ezt és ennek a valóságát hordozni kell. Ennek az ékes példája, amikor a megdicsőülés hegyén Krisztus elváltozik előttük, és a ruhája fényesen tündököl, és olyan fehér lesz a ruhája, amilyet a ruhamosók sem tudnak fehéríteni, imádkozás közben az arca elváltozott. Itt nem egy olyan csodáról van szó, hogy Jézus magára fel akarta hívni a figyelmet, hogy lássátok. Nem a nagy tömegbe tette ezt, és nem a nagy templomba. Nem ott bizonyította saját maga hitelességét, hanem egy elvonulás során, amikor magával vitt három tanítványt. Az emberi szemek elől elrejtve, szűk tanítványi körben, beavatta őket abba a titokba, amiről csak így olvasunk, hogy esténként Jézus elment imádkozni, hogy egyedül legyen. Jézus tehát, amikor imádkozik, akkor elváltozik. Amikor ő imádkozik, és az örökkévaló Istennel kapcsolatba kerül, földi testében, földi életében megmutatkozik az a dicsőség, és az az erő, az a hatalom, ami neki adatik, és az imádkozás közben úgymond megnyilvánul az ő Isten fiúsága, és kiteljesedik. Amit addig a mindennapokban, a hétköznapokban, a tanítványi kapcsolatban is elrejtett. Mert nem úgy járt közöttük, hogy ruhája minden nap fény lett volna. Nem úgy járt közöttük, hogy dicsőségének kisugárzását nap mint nap, perszől persze láthatták volna. De mégis az a Jézus járt közöttük. és azt a Jézust követték, akinek a dicsősége így sugárzik, és aki így tud imádkozni, és aki így hordozza az Isten jelenlétét. Ez tehát egy minősített pillanat, amikor a tanítvány bepillanthat, és megláthatja egy teljesebb formában a mesterét. Miért van erre szükségünk? Szükségünk van nekünk is Jézust nem csak hétköznapi módon látni. Vagy miért mondom ezt? Hétköznapi tudatállapotban látni. Mert Jézus, mi hajlamosak vagyunk egy kicsit úgy szemlélni, hogy hétköznapi módon nézzük őt. És hétköznapi alakként is tudjuk szemlélni őt. Persze tudjuk, hogy ő az Isten fia. És miért mondom ezt a hétköznapit? Ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, hogy szükségünk van arra, hogy Jézus jelenlétében mi is a dicsőséges Krisztussal találkozzunk. Mert megszürkülhet. Mert hétköznapivá válhat. Megszokottá válhat ez a név a tanítvány számára is, a Krisztus követő ember számára is, hogy Jézus Krisztus. És a tanítványnak is vannak mindennapjai. Pörögnek ugyanúgy a mindennapok, és a tanítvány számára is szükség van a megdicsőülés hegyére, vagyis olyan pillanatokra, élményekre, találkozásokra, amikor az Isten dicsőségét újból megláthatja, és átragyog az Isten dicsősége és jelenléte, a Krisztus arca. Erre szükségünk van. És nem csak ünnepnapokkor, úgy gondolom, hanem sokkal gyakrabban van rá szükségünk. És amikor a tanítvány megérik arra, hogy ezt megtapasztalja, mint ahogy Jakab, János és Péter megérett arra, hogy a megdicsőülés hegyére Jézus magával vigye, amikor megérünk erre, akkor én úgy gondolom, és azt remélem, hogy Isten megadja nekünk azokat a találkozásokat Krisztussal, amikor átlépünk ezen a határon. És a dicsőséges Krisztust látjuk. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mi addig nem követtük volna Krisztust, mert a tanítványok is követték. Hát már előtte ki voltak küldve, és csodákat és jeleket tettek. De mégsem ismerték, és nem látták Jézust így. És nem voltak vele így közösségben. És most is milyen szimbolikus kép az, hogy amikor mindez megtörténik, és Jézus előtt már megjelenik Mózes és Illés, miközben elváltozott az ő arca, és milyen érdekes, hogy a legdicsőségesebb pillanatban, amikor ég és föld között mennyei erők áradnak Jézusban, akkor megjelenik két proféta, és miről beszélnek? Hogy kell szenvedni? Mit kell majd átélned? Erről tanítják Krisztust. Magasság és mélység. Mindig együtt jár az Isten országában. Nem lehet csak mindig a napos oldalt nézni, hanem az egyéni életünkben is, amikor a legvilágosabb valami, és amikor Isten egészen közel jön, majdnem biztos, hogy beszélni fog arról is, ami nehéz. És rámutat, és megvilágítja azt, amit nehéz hordozni az életünkben. És felszakadnak az életünk mélyebb szálai is. Az Isten jelenlétében Krisztus erőt vesz. És egyre tudatosabb lesz afelől, hogy mit kell neki hordoznia. Mit jelent a megváltás? Mit jelent ez a titok? Hogyan ér majd véget az élete? Élete végéről szólottak, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. Milyen szép szó ez a beteljesedni. Krisztus beteljesedik a lélekkel, és a megdicsőülés hegyén sugárzik. És aztán tovább mutat a két proféta az élete beteljesedésére. Hogy az hogy fog beteljesedni, és az egész megváltói terv, az Isten terve, hogy fogja megmutatni a maga teljességét és gyönyörűségét. Ugyanígy van a mi életünkben is. amikor az Istennel beteljesedünk és az Istennel kapcsolatba lépünk, akkor Isten megmutathatja az életünk célját és értelmét. És boldog az az ember, aki ebbe beletekinthet. És az Isten előre tanítja őt, hogy mi az, amit meg kell tenni, mi az, amit el kell hordozni, és boldog az az ember, aki tudatosan tudja végigjárni az élete útját, és Krisztus példájához hasonlítva ki tudja hinni a keserű poharat is. És tudja Isten dicsőségéért vállalni ezt az életet. Péter és társai, és ezt említettem előbb, mindezen közben alszanak. Álom nyomta el őket. Elnyomta őket az álom. Érdekes ez a kifejezés, hogy nem azt mondja itt a fordítás, hogy alszanak, hanem hogy álom. Az álomban az embernek mindig van valamilyen kép, amely betölti a gondolatát. Ha alszunk, és álom nyom el bennünket, akkor van valami, amire mi gondolunk alvás közben, van valami, ami betölti a mi életünket. És aztán itt jön a valóság, amikor fölébrednek, és úgymond olyan ez, mintha egy másik álom lenne. Mintha nem is ébredtek volna föl, és most ezt álmodnák, hogy ott van Krisztus a maga dicsőségében, és ott van még Mózes is, és Illés. Mintha folytatódna az álom. Elaludtak a megdicsőülés hegyén, de amikor felébredtek, olyan, mintha álom lenne. Milyen érdekes ez a kép, és gyakran, vagy legalábbis előfordul az életünkben az, hogy ébren álmodunk. És ezek a pillanatok megint kegyelmi pillanatok. Amikor az Isten úgy ad nekünk vezetést, látást, eseményeket, hogy minthogyha azt mondanák, most csípjetek meg. Mert ez nem lehet igaz. Hogy ez velem történik, és most én láthatom. Mert tudom azt, hogy valami nagyobb egész része lett az én életem. És Péter, János és Jakab abban a pillanatban ezt érezték meg. Hogy ami most történik, ezt meg kell őrizni. Itt kell maradnunk. Mert itt beteljesedik valami, amire mindig is vágytunk. Az Istennel való élő kapcsolatra, és erre a Krisztusra nekünk szükségünk van, aki most itt sugárzik. És szükségünk van Mózesre és Illésre is, mert anélkül nem tudunk élni. Mert az ember ilyen beszeretné dobozba tenni az Isten élményt, és elvinni magával, hogy mindig vele legyen, mindig nála legyen, és ha kell, akkor csak kinyissa azt, és megnézhesse, és újból ott legyen. Azonban azt láthatjuk, hogy itt azt mondja a Szentírás, hogy nem tudták, hogy mit kérnek, nem tudták, hogy mit beszélnek. Mert ez az, amit nem lehet eltenni. Ez az, amit nem lehet. Még hogyha lett volna ott egy modern eszköz, hogy felvették volna, akár lefényképezték volna, vagy felvették volna a videókamerára, az sem az. Az élet egyik titka, hogy megismételhetetlen pillanataink vannak. De hogy vihetjük magunkkal? Úgy, hogy átéltük, és a szívünkben van. Péter, János és Jakab ezt az élményt, ezt a képet hordozták a későbbi tanítványságuk idején is, és amikor a megdicsőült Krisztussal találkoztak, amikor Krisztus felment a mennybe, és előttük felemelkedett, és eltakarta őt a feltől, akkor eszükbe juthatott ez a kép. Amikor még Krisztus a megdicsőülés hegyén volt. Mert ez már utalás arra, ami majd lesz. Mert Krisztus megmutatta azt, hogy mi fog történni majd. És ő maga is abba avatatott bele, hogy mi lesz majd. És a tanítvány, amikor ott volt a hegyen, azt ízlelte meg, ami az eljövendő világ. És annak dicsősége. A tanítvány saját tanítványságának beteljesült voltába volt ott jelen, azért nem akarta azt elhagyni. Mert amit akkor érzett, az a boldogság, amikor majd együtt leszünk Krisztussal, a mennyei dicsőségbe és fénybe. Amikor együtt fogunk örvendezni, és egy asztalnál ülünk vele. Ahhoz a boldogsághoz, beteljesedéshez és örömhöz semmi nem fogható. És persze, hogy nem akarunk lemenni ismét a világba. Nem akarunk lejönni a hegyről. És nem akarunk még Júdeában járni, meg Galileában, és nem akarunk még felmenni Jeruzsálemben, és a Gecsemáné kertjébe sem akarunk bemenni, és nem akarunk szétszéledni majd. És természetesen a tanítvány nem akarja látni Jézust a kereszten, amikor megkorbácsolták, és ő is koszorú van rajta. Mert mekkora különbség van a megdicsőlt Krisztus és a kereszten függő emberi test között. Óriási a különbség. De mégis mind a kettő ahhoz a Krisztushoz tartozik. És akkor, amikor a tanítvány el akarja raktározni, úgymond ezt a pillanatot, és ezt a helyzetet, és Jézust is ott tartaná a hegyen, és mindent ott tartaná, és önmagát, és azt mondja, hogy ennél több nincs, akkor mi történik? Jön a felhő, és eltakarja a tanítványok elől Mózes illést, és Jézust is. Ennek két üzenete van. A felhő nem mindjárt akarta el. Bepillantást adott az Isten titkába. A felhő akkor takarta el a tanítványokat és Jézust, amikor az ember már bele akar avatkozni az Isten tervébe, akkor mindjárt ott a felhő. Amikor az ember bele akar avatkozni, és valamit akar hozzátenni, vagy valamiben változtatni akar, azt akarja, hogy az legyen meg, amit én akarok, jön a felhő, és eltakarja előlünk a valóságot. És akkor jön az üzenet, hogyha felhőbe kerül az életünk, és még hogyha nagy pillanatokat is éltünk át, akkor jön az üzenet. Hang hallatszik a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, reál hallgassatok. Vagyis, akik itt voltatok és láttátok mindezt, veletek lesz a Krisztus, legyen ez elég. Ez az én fiam, őt hallgassátok. Vagyis amit mond, megtegyétek. Amire indít, amire tanít benneteket, azt cselekedjétek meg. Ennek a megdicsőlt pillanatnak ez az üzenete a tanítvány számára, és nem az, hogy tedd el ezt a pillanatot, és őrizd meg, és maradj itt, hanem az, hogy menj tovább, és hallgass arra, akit megismertél, és akit látsz. Akit dicsőségben láttál, mert azért dicsőítetted meg a megdicsőlés hegyén, mert ez az én fiam. Az örökké való Isten hitelesítette őt, és hitelesíteni fogja minden napon őt, és Jézus Krisztus pedig bennünket fog hitelesíteni az Isten előtt. Mert az ő igazságáért van nekünk igazságunk. Mert az ő szeretete, együttérzése és kegyelme által kapunk mi kegyelmet. És az ő szava által tisztítatunk meg. Ő a kiválasztott, és benne mi is kiválasztottak vagyunk. Ha őre hallgatunk, ahogy Jézus mondta, aki engem hallgat, az az atyát hallgatja. Vagyis ő a kapu, ahogy mondta, én vagyok az ajtó. És egyben mégis ő az, aki a szívünk ajtajánál zörget, és bebocsátást kér. Én az ajtó előtt állok és zörgetek, mondja Krisztus. És aki megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. A keleti ember számára a vacsora, a teljes közösségvállalás, az életút és életsors vállalása. Krisztus velünk egy asztalhoz akar ülni. A megdicsőülés pillanat, amikor jöhet el? Amikor megnyitjuk az ajtót. Ugyanaz a megdicsőült Krisztus, lép be a mi életünkbe is. Mi is megtapasztalhatjuk jelenlétét. Hallhatjuk hangját, és megérthetjük ezt a nagyon fontos üzenetet, amit itt a tanítványokra bízott az isteni gondviselés. Mit tettek ők ezzel az üzenettel? Ez az utolsó mondat, ők pedig hallgattak, és azokban a napokban senkinek nem mondtak el semmit a látottakról. Kinek is mondhatták volna el, és ki hitt volna nekik? Vannak dolgok, amelyeket a lélek ad nekünk, és csak nekünk ad. Azoknak, akik átéljük. Aztán később már lehet elmondani, amikor fölkészülnek mások is erre. De vannak napok, amikor a szívünkben elrejtve kell hordoznunk Isten üzeneteit. És az a legjobb, amit teszünk. Hallgatunk, de szívünk valóságában hordozzuk azt. Senkinek nem áruljuk el a titkot, de csak azért, hogy majd utána még inkább tudjuk hordozni az üzenetet, és még inkább el tudjuk mondani, hogy mit kaptunk. Van tehát egy olyan út, hogy előbb hallgatni kell megtanulni, és utána kell szólni. Ez megint tanít bennünket, mert mi gyakran inkább beszélünk, és aztán később hallgatunk. Isten országában pedig a tanítványnak, amikor az Isten tanítja őt, előbb hallgatni kell megtanulni, és utána kell szólnia. Adja meg Isten, hogy mi is így legyünk tanítványok, akik látjuk Krisztus dicsőségét, amit hallunk Krisztus dicsőségében, a szívünkben hordozzuk, befogadjuk, megtanulunk hallgatni az Istenre, és utána pedig megtanulunk szólni, megtanuljuk vinni az örömhírt. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szükségünk van arra, hogy lássuk Krisztust, a Te egyszülött fiadat mennyei dicsőségben. Add meg, hogy lelki szemeinkkel láthassuk őt, mint megváltónkat, mint megdicsőült Krisztust, aki legyőzte a bűnt, a halált, legyőzte az emberi természetet, és győzedelmeskedett. Add, hogy mi is lássuk önmagunkat elrejtve ebben a kegyelemben, és megtapasztaljuk ezt. Taníts meg bennünket arra, hogy felismerjük az életünk eseményeiben a Te kijelentéseidet, a Te vonzásodat, a Te kegyelmedet, ahogy hívsz magadhoz, hogy veled legyünk közösségben. Mert jó nekünk itt lennünk, jó nekünk veled lennünk. Hát, hogy amikor hazamegyünk otthonainkba, ott is velünk legyél, vagy bárhol vagyunk. És ha elfáradtunk-e földi úton, és ha oly sok minden megterhelt bennünket, add, hogy bele tudjunk menni a Te jelenlétedbe. És ott elváltozzon a mi arcunk is, és a mi életünk is, a mi gondolataink, a mi érzéseink, és add, hogy tőled vegyünk élő üzenetet, amire szükségünk van, és add, hogy engedjünk a Te tanításodnak és vezetésednek a mindennapokban. Ezt kívánjuk tehát mindnyájunk számára, légy a betegekkel, légy a gyülekezetünk gyászolóival, egész közösségünkkel. A Te áldásod és vezetésed legyen életünkön. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.